Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és ha szeretnék bemutatkozni, ha látok itt új arcokat, a számomra új arcok, talán nem ismertek. Én Kovács Dániel vagyok, az egész körzetnek vagyok a lelki pásztora, és a Rosszágos Ifjúsági Misszióban is szolgálok. Én képviselem itt az északi területet. Vannak még székek, úgyhogy innen tudunk még hozni. És a ifjúsági misszióban gyorsan kigáltam, hogy hányan vagyok benne. 99 óta, nem tudom hány év, 14 év. 14 év vagyok az ifjúsági misszióban. Országos szinten a 13. éve. Ez azért érdekes, mert az ifjúsági misszió az folyamatosan is átalakul. De ezt majd látjuk a gyülekezet a diákon. És azért érdekes, hogy ennyi idő óta benne vagyok, mert én már nagyon öregnek számítok ezen a területen. Olyan szempontból, hogy az ifjúsági missziót én úgy gondolom, hogy jó, hogyha a fiatalok csinálják. Én még fiatalan kézzel magam, úgyhogy ezért vagyok még benne így ilyen öregen is. Na, csapjunk is bele a dolgokba. Az első díj, amit szeretnék veletek megosztani, ez az országos ifjúsági missziónak a látása. Három pontban foglaltuk össze azt a látást, amiről szeretném, hogyha ti is hallanátok, illetve mondjuk ezt minél több csatornán. Ők azok a fiatal emberek, kiegészül a misszió igazgatóval, a Durkó Istvánnal, akik az országos ifjúsági munkában benne vagyunk. És itt van egy EGRI, a EGRI-eknek mutatom, a Guszti is itt van. Ő a cigány missziónak az ilyen összekötő embere. Ő a roma misszióban is benne van, illetve az ifjúsági misszióban. Próbálunk nyitni a cigány emberek felé. Nem tudjuk, hogy kell ezt csinálni, ezt még tanuljuk. Ha van erre ötletedek vagy tapasztalatok, mert végén el lehet mondani. Az első pont, amit meghatároztunk, az evangelizációs fókusz. Ez azt jelenteni, hogy az ifjúsági csoport az ugyanúgy misszionál, mint a gyülekezet, de majd látni fogjuk, hogy az ifjúsági misszió az nem egy különálló szervezet az egyházban, hanem az egyházon belül egy kis csoport, ahogy János testvér is mondta, nincsen többféle misszió van, és azon belül vannak alkategóriák. Az ifjúsági misszió azért ifjúsági misszió, mert fiatalok felé, tinédzserek felé, fiatal felnőttek felé szolgál. Az, hogy evangelizáció mit jelent, azt jelenti, hogy az életünkkel átadjuk az evangéliumot, a beszédünkkel, az ismereteinket megosztjuk a ránk bízottakkal, akik a ránk bízottak, akikkel együtt járunk iskolába, akikkel együtt dolgozunk nyáron, diákmunkába, akikkel együtt élünk a kollégiumba, akikkel együtt járunk a sporton, és stb. Tehát ők feléjük evangelizálunk. Miért? Ők nem járnak gyülekezetbe, ők nem állnak szóba a szüleik, nagyszüleik korosztályával, tehát tőlünk tudják hallani az evangéliumot. Nem beszélve arról, hogy a fiatalok azok, akik a legjobban ráérnek arra, hogy az evangélium átadásával foglalkozzanak, mert akinek van családja, vagy vannak már gyermekei, az nagyon megvan osztva a szíve. A szíve az úré is, de a családjá is, és a napi dolgokkal, értsétek el, a világi dolgokkal is kell foglalkozom. Míg egy egyedülálló, egy fiatal 100%-ban az úré, mert nem függ a családjától, a szüleitől el tud kérdezkedni, és oda tudja szállni a nyarát, a misszióba, oda tudja szállni az idejét, a szabad idejét a misszióba. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a fiatalokat felkészítsük, és most tök jó, hogy ilyen sokan eljöttek fiatalok erre az alkalomra, benneteket is felkészítsünk arra, hogy hogyan lehet az evangéliumot hatékonyan átadni. A második pont a gyülekezet kompatibilis, ez Bacsó Benyámin találta ki ezt a szót, én meg megpróbálom mindig jól kiejteni, ő a vezetője most az ifjúsági missziónak. Ez azt jelenti, amit a Biblia is hirdet, János testvér is kitért erre, hogy a misszióban nem lehet különbséget tenni, hívő emberek végzik a nem hívők felé. Az ifjúság nem lehet egy önálló gyülekezet a gyülekezeten belül. Ismeritek azt a kifejezést, ha nem, akkor jegyezzétek meg, church in the church, gyülekezet a gyülekezetben. Amikor a gyülekezetnek egy csoportja nem válik ki a gyülekezetből, de teljesen más vonalon, más hitelvek alapján akár elkezd egy egyházat alapítani, vagy egy gyülekezetet alapítani a nagy gyülekezetben. Kell a gyülekezeti háttér, az épület, esetleg az anyagi támogatás, de szembe megy a gyülekezet látásával, a gyülekezetnek a hitelveivel. Az ifjúsági misszió nem ezt akarja erősíteni, hogy a helyi gyülekezettel szembe menjünk. Mi tanultunk egy órával ezelőtt, mi válik nagyon értékessé a helyi gyülekezet. És ennek a része az ifjúság és az ifjúsági misszió. Tehát nekünk mindig a helyi gyülekezethez kell alkalmazkodni. Én debreceni származású vagyok, ott más az ifjúsági munka, mint egy kisebb gyülekezetben, vagy mint egy fővárosi gyülekezetben. Tehát nem lehet adaptálni azt, amit az egyik helyen tettem, vagy tettünk, hanem újat kell kitalálni, vagy egy új környezetbe kell beilleszkedni. Tehát a gyülekezethez kell illeszteni a missziónkat. Érdemes az ifjúsági vezetőknek, nem tudom, van itt ifjúsági vezető, aki ifjú munkában, Sanyi, igen, tudom. Na, honnan jött?
Petőfi bánya.
Petőfi bánya, amik itt üdvözlök. Ő lejöttem?
Nem tudok.
Ja, mert nektek most van valami házi konferencia.
Nem tudom.
Az is jó hely. Na, jó van. Ez régen Magyarország volt. Na, tehát az egy jó hely. Szóval az ifjúsági vezetőknek jó a vezetőkkel, a Miklóssal, az Ellennel, nem tudom ki ott a harmadik vezető.
Dezsővel
egyeztetni, hogy testvérek, mi a látás, mit kell nekünk is képviselni, vagy mit szántok nekünk, mi az, amivel mi tudjuk segíteni a gyülekezetnek az ifjúsági misszióját. Nehogy alakuljon egy olyan helyzet, hogy az ifjúságból alakul egy ilyen ellenzék, egy ilyen ellencsapat, és akkor szembe menj a gyülekezettel. Hanem az a cél, hogy az ifjúsági tagok beépüljenek a gyülekezetbe, mert ha valaki megtér az ifi misszióban, hova kezd el először járni? Ifjúsági órákra, vagy a tini klubba, vagy amit éppen szerveztek. Nálunk is van egy ifjúsági csoport, 20-an látogatják, abból 10 ember jár a gyülekezetbe. A többiek még nem voltak gyülekezetbe. De minden pénteken ott vannak az ifi alkalmak. Az az azért, hogy ők nem csak az ifire járnak, hanem majd később a gyülekezetbe is jönnek el. Nem tértek még meg. Vagy ha már megtértek, még nem jutottak el oda, hogy akarjanak gyülekezetbe jönni. Nem is tudják, mi az a gyülekezet, most tanítjuk őket a gyülekezetről, mert hívjuk őket minden vasárnap, de még nem jöttek. Függ az is, hogy milyen a háttér, hogy engedik-e őket vasárnap a nem hívő szülők, vagy ő egyáltalán igényt tart erre. És a harmadik pont, majd a kettős bővebben ki fogom fejteni, azért állok meg itt. A helyspecifikus, ez azt jelenti, amit már egy pár szóval is az előbb kifejtettem, hogy amit tanultok egy vezetőképző tanfolyamon, tanultok egy másik vezetőképző tanfolyamon, azt nem szabad úgy, ahogy van, hazavinni és elkezdeni megvalósítani, mert nem fog működni. Hanem végig kell gondolni, és ebben vonjátok be a vezetőiteket, a pásztort, a vezetőséget, vagy az aktuális vezetőket, akik annak a részterületnek a vezetői, hogy ezt tanultuk, mi ezt egy jó ötletnek tartjuk, mit gondoltok erről, hogyan tudjuk ezt hasznossá tenni, vagy hát erre kéne 50 ezer forint, nálunk van 50 forint, így beszorozzátok, és hogy 50 ezer forint legyen, vagy tudtok erről szavazni a vezetőségbe, vagy jónak látjátok ezt az ötletet? Ez azért fontos, mert akkor nem egyedül kell küzdeni, hanem bevonjátok a vezetőket, bevonjátok azokat, akik titeket támogatni tudnak ebbe, és meg tudnak áldani, sőt, mellétek állnak, és védenek titeket ebbe a folyamatba. Petőfi bányán milyen ifi programokat csináltok, vagy csinálnak nektek?
Hát, pénteken van.
Aha, ez egy speciális dolog, tehát filmezés. Miért van ilyen filmklub nektek?
Hát, ez ifjú után, csak ilyen keresztény filmeket nézünk.
Hát nem baj.
Hát,
de miért nem fogsztok például? Miért nem mentek el gyrosz bárba, és akkor lesznek egy jó gyrosz? Mi azt csináltuk a debreceniekkel, és díjjal érteni fogja, amit mondok. A debreceni plázában le vannak csavarozva a padok és a székek az étteremben. Azért, mert a baptisták oda jártak, és felemeltük a padokat, így összetoltuk, és ott ültünk 30-an, így nem tudom, 5-6 asztalt összetoltuk.
Még most is össze lehet tolni.
Most már össze lehet? Felvették. Na jó.
De
van.
Megint azt csináljuk,
úgyhogy tekintek. Na jó van, nem változtak semmit a debreceniek. De egy időben nem volt ez rögzítve, mert zavarta a biztonsági szolgálatot, ilyen tűzvédelmi ok miatt nem volt ez jó állítólag, hogy mi összetoljuk az asztalokat, ifjúton elmentünk és kajáltunk egy jót, és megbeszéltük az ifjún hallottakat. Nektek a filmklub válik be. Tehát miért nem csinálják az ifjuk ugyanazt? Azért, mert más és más emberekből áll össze egy helyi közösség, és másra van igény. De amire igény van, ami épít, ami hasznos, azt kell gyakorolni. Az ifjúsági misszió a leggyorsabban változó terület. Azért, mert akik részesei, és amikor ifjúsági misszióról beszélek, akkor értsük ez alatt azt, hogy valaki csak a székeket pakolja, valaki csak a technikát kezeli, valaki csak felkészül is és buzdít, valaki csak zenél, valaki csak kottákat rendezi, valaki csak kenni a zsíros kenyeret és szeretni rá a hagymát, valaki csak prédikál, valaki csak fényképezik, valaki csak részt vesz a wifi misszióban. Mindenki a tagja, mindenkinek ugyanolyan fontos feladata van, mert ha egyik nincs, vagy nincs a másik, akkor már nem teljes az az alkalom. De ezek az emberek hamar felnőnek, elvégzik az általános iskolát, leérettségiznek, és elmennek egy idegen városba tanulni. A helyi gyülekezet ilyenkor veszít embereket, de ahol mennek tanulni, azok a gyülekezetek meg ifjúságok nyernek értékes embereket. Ezért írtam fel a második pontot, hogy nem csak a helyi gyülekezetben kell nekem gondolkodni, az inkább a vezető testvéreknek legyen az üzenet, vagy amikor ifjúsági misszióról beszélek, hanem országos szinten, mert amikor jelentkezik az egyik ifi tagom, hogy elmegy Pécsre az orvosira tanulni, akkor tudjam fel a pécsi lelkész, hogy figyelj, Tivadar, küldök hozzátok egy jó gyereket. Orvos lesz belőle, ha elvégzi az egyetemet, küldjétek majd vissza hozzá Kegelbe, de addig is használjátok őt, legyen áldás a gyülekezet életébe. Elmondom, mihez ért, mik a kegyelmi ajándékai. Áldjon az Úr titeket. Tehát, hogy tudjam gazdagítani az ország másik pontján levő gyülekezetet. Ugyanakkor fáj a szív, hogy értékes ember elmegy, de tudjam úgy gondolkodni, és az önzőségnek a méregfogát kihúzza, hogy áldás az ország másik végén. És nem szidják az egrélyeket, hogy jaj, itt küldödök ide, hanem áldanak minket, és hálát adnak értünk. És az ad nekem egy bátorságot, hogy foglalkozzak újabb emberekkel, akik lehet, hogy ugyanígy el fognak menni a mi kis városunkból vagy falunkból, de máshol áldás lesznek. Az Isten országa nem egy helyen van, hanem bennetek van. És ahol hívők vannak, ott van az Isten országa. Nekünk így kell gondolkodni. Ezt tanuljuk meg. Nem leszünk kirigyek azokra, ahol mennek a fiataljaink, nem leszünk szomorúak, amikor elmennek, mert örülünk, hogy értékes embereket küldtünk, és nem kell szégyenkeznünk. Az is fontos, hogy az ifjúsági misszió gyorsan változik, gyorsan kell reagálni az új kihívásokra. Ha egy ifjúsági vezető ma nem rendelkezik mobiltelefonnal, az korszerű vagy korszerűtlen? Buta kérdés. Fent van-e Facebookon, vagy nincs fent Facebookon? Tehát ma ez a jó kérdés. Mi annak idején vettünk egy telefont a ifjúsági vezetőnknek, mert nem tudtuk utolérni telefonon. Feleségét mindig felvett, és akkor most Csaba oda van dolgozik. Most Csaba nem fel a fiúkkal foci, most Csaba elment vásárolni, most Csaba alszik. Nem tudtunk SMS küldeni, hogy hívjál vissza. E-mail címe azóta sincs, imádkozunk érte. Alkalmazkodni, spontán dolgokat engedni. Fiatalok kitalálnak egy dolgot, hogy ez most divatos, ez most egy jó dolog, akkor azt, és most megint a vezetőknek hadd mondjam, akkor kell engedni őket, és nyilván nem abba kell őket engedni, hogy vettünk vízipipát, szeretünk tök jó füvet, gyere párszor szívjunk együtt, mert ez most annyira jó dolog. Tehát ebben nem kell a fiatalokat engedni. Ezzel egy sztorim van, ifjúsági tábor, Velence, jön az egyik srác, hogy az ő barakjában bármi lehet a füstöt. Hát mondom, semmi gond. Nézzük meg, hogy mi történik ott. Kinyitom az ajtót, tényleg így jön, hogy a szobának a méretében megegyező kocka alakban, bemegyek, kis húzatot csinálunk, hogy ne fulladjak meg, én nem bírom az ilyen füstös dolgokat. Ilyen olyan boldog fiatalok kérdezik, hogy valami baj van? Na nem, nincsen baj, látom, hogy tök jól el vagytok, de mit szívtok? Hát ez csak citromfű, persze, látom, most mosolyogtok nagyon. Mondom, még gyülekezetből vagytok? Most kisipolják, hogy még gyülekezetből vannak, ha nem akarom őket elállni. Megtértek ebből a bűnből, és mondtam, hogy figyelj, nem akarom vízipipát elvenni tőletek. Főleg a kábítószer, mint feljelentettek, hogy kábítószer van nálam. De a héten, ha meglátom, hogy nagyon boldogok vagytok a fűtől, és nagyon boldogok vagytok ezektől a dolgoktól, akkor a lelkészetekkel beszélni fogok. Minden reggel ott álltak az ebédbe előtt, és így adták nekem a reggelit. Nem kellett sorba állni. Minden ebédnél hozták a tálcán az ebédet. Nem kellett sorba állni. Már én éreztem magamat kellemet, mondom, figyeljetek, nekem ne hízelegjetek, térjetek meg és hagyjátok el a bűnt. Eltelt 2 év, megyek abban a gyülekezetben, ahol ők laknak, ifjúsági konferencia, és látom a nagyon boldog testvéremet, imamorát vezet. Boldogan, biztosan boldogan, nem a fűtől. A másik meg ott zúzza a zenét, a harmadik meg dobolva, a negyedik nem tudom már mit csinált, szolgáltak. És nekem öröm volt az, hogy megtértek. Tehát ne arra rosszban engedjük őket, hanem ha kitalálja az ifjúság, hogy menjünk el holnap kirándulni, akkor legyünk ebbe szabadok, szeressük őket annyira. Speciális dolgokról néhány szót rejtsünk. Nagyon sok hazugságot látunk, hallunk, olvasunk a tankönyvekben, a tanórákon, a médián keresztül. Ha elmegyünk a gyülekezetben, akkor a hazugságot nem akarjuk hallgatni. Tanuljátok meg, akik fiatalok felé szolgáltok, hogy valljatok bűnt, mondjátok el, hogy most nem készültetek, mondjátok el, hogy ehhez nem értetek, mondjátok el azt, hogy titeket ez nem érdekel, és bőven hidegen hagy, mondjátok azt el, hogy most rossz pazma vagytok, mert összevesztetek valakivel, és ezért van rossz kedvetek, mert ha elkezdünk hazudni, vagy elkezdünk képutató módon élni, akkor a fiatalok ezt megérzik, és akkor jöttek utoljára ifjúságra, vagy akkor fogják elfogadni azt, amit mondunk. Azt mondják, hogy ez hazudik össze-vissza, képutató, nekem erre nincsen szükségem, és nem is kell az üzenet, amit mond. Tehát legyünk őszinték. A felnőtteknél ez nem mindig így működik, főleg a régi baptista tesók fele, ott lehet az, hogy ki a biztosítékot, hogyha kiáll az egyik előjáró, és azt mondja, hogy gyerekek, most rossz kedvem van, most ne szóljatok hozzá, most ne kérjetek fel imádkozni, mert összevesztem a gyerekeimmel, és most én nem akarok hangosan imádkozni, mert persze lesokkolnál gyülekezetet. Mondjuk én értékelném, engem nem sokkolna le. De ez nem megszokott. Az ifjúságban ez legyen megszokott, és ebben ne tanuljatok az öregektől. Másban igen, de ebben nem. Legyetek őszintén. Nincsenek tabuk. Nagyon tetszett az, teológián gyűltünk, azt hiszem homiletika órán, ez prédikálás tan, és az egyik teológus, akkor volt még jegyes, többiek már házasok voltunk. És valahogy a jegyes oktatás volt a tananyag, vagy a házasság kötési prédikáció, nem tudom már, hogy ilyesmit tanultunk, nem tudom miről tanultam, mert nem ez maradt meg, hanem ami ezután történt. És felteszi a fiatal teológus társam a kezét, hogy tanárul, a fogamzás gátlásról mit mondjunk a jegyes oktatáson? Hát mi házasok ott ültünk, hogy jó, hát kit érdekel, hát tudjuk, megbeszéltük, csinálják, ahogy gondoljuk. És akkor Nemesi Zoltán testvér becsukta a jegyzetét, ebből szerintem nem készült, úgyhogy fölöslegesen volt nyitva, és elkezdtem mondani, hogy hát többféle lehetőség van, és a fiatartásunk elkezdte érni. Hát annyira komikus volt az egész, hogy én sírva röhögve mentem ki a teremből, mert mondom, ilyen nincs, hogy a teológián a fogamzásgátlásról tanulunk. De utána értettem meg, hogy ez egy jogos kérdés, mert ő ebben nem tájékozott, szeretne okosodni, és szeretne másokon segíteni. És a tanár meg volt annyira laza, hogy a fél óráját erre szánta. Nincs buta kérdés. Nincs olyan kérdés, amire nem szabad válaszolni. Ha tudjuk rá a választ, akkor mondjuk el. Ha nem tudjuk a választ, akkor hívjunk olyat, aki tudja rá a választ. Itt is visszatudok az első pont, ha ne hazudjatok. Ha nem tudjátok a választ, akkor mondjátok, hogy utána nézek, vagy jövő hétre meghívom azt, aki ért hozzá. Mert nem baj, hogyha mi valamit nem tudunk. Az a baj, hogyha azt mondjuk, hogy tudjuk, de mégsem igaz. 2 szót írtam fel, őszinte és érdektelen. Nem tudom, hogy Milyen fiatalokkal szoktatok találkozni? Őszinte fiatalokkal, vagy érdektelen fiatalokkal? Mind a kettő. Neked a szakmád is az, hogy tanár vagy, igaz? Ott is az elő tud jönni. Igen, néha függ a témától is, hogy mi van a filmklubban, mi van a gyroszban. Hogyha nem volt hús a gyroszban, akkor a fiúk el sem jöttek el a gyroszban, és ha több volt a hús, akkor csak fiúk voltak. Ilyen az igehirdetés is, hogy Lifinek a témája. Ne adjátok fel, hogyha érdektelnek a fiatalok, attól még figyelnek. A DVD íródik, a Winchesterre mentik az adatokat, és amikor kell, akkor elő fogják hívni és használni fogják. Én meg vagyok arról győződve, azért, mert én is így működtem, és sok ilyet láttam már. Múltkor összeszámoltam, hogy hány ember felé szolgáltam eddig csak a debreceni IFIN keresztül, illetve azóta a debreceni IFIN keresztül több mint 700 fiatal felé szolgáltam az IFIN belül. Nagyon durva szám. 700 ember felé. Azon kívül meg most nem akarok számokat mondani. Csak azért fontos, hogy nem látom most az életüket, de amikor néha felbukkannak Facebookon, vagy néha találkozok velük az életben, akkor látom azt, hogy amiről prédikáltunk akkor, most beépült az életébe és használja. Nem tudom, hogy máshonnan szerzett erről információt, vagy utána olvasott el, de hogy tőlünk hallott egy dologról először, az biztos. Tudom, mert én voltam ott a megtérésénél, én voltam ott, amikor először tanítottunk neki erről, és most látom az életében működni. És visszaemlékszem az érdektelen unok arcára, amikor erről szó volt, most látom az életében működni, sőt, ő prédikál erről másoknak. Tehát ne foglalkozzatok azzal, hogy érdektelenek, hogy felállnak és hazamennek kifiről. Persze fáj, nekem is fáj, annak is hazamennek valaki kifiről, és ezen gondolkodtam, miért ment haza. Én mi volt a blag? Végre nem álltam meg a végét? Mert pisilni kellett neki, nem tudom. Ezt egy kislány úgy sem mondjál, úgyhogy nem merek rá kérdezni. De ne adjátok fel. Az őszintességet pedig mindig meg kell lovagolni. Mindig meg kell lovagolni. Ha őszintén érdeklődnek és tesznek fel kérdéseket, akkor azok a kérdések még jobban beépülnek az elméjükbe, és még jobban fogják azokat a dolgokat használni és alkalmazni. Az őszintesség a fiatalok életében azt is jelenti, hogy tőletek elfogadják a kérdésre a választ. Ki az, aki olvasott olyan statisztikát, hogy a 12 és 16 év közötti tinédzserek, vagy fiatalok, kiktől fogadnak el válaszokat az élet nagy kérdéseire? Nem tudom, hogy olvasott-e valaki ilyen statisztikát, vagy ezt hasonlót?
Hát
a kortársaktól. A tanárok, szülők, lelkész hanyadik helyen van ebben a listában. Tehát a top 10-ben nem jutunk be. Az ifjúsági vezető viszont benne van a top 10-ben. Milyen érdekes. Miért? Mert kortárs, vagy majdnem kortárs, néhány évvel idősebb. Talán úgy működik, aki 5-6 évvel idősebb, attól még elfogadják. Aki attól idősebb, az már öreg, az már felnőtt, az már szülőket tegezi, a szülőknek a korosztálya, akkor tőlük már nem fogadjuk el. Ezért mondom, az ifjúsági misszió gyorsan változik, és jó, hogyha sok fiatallal dolgozunk, mert amit Pál is csinált, hogy elért fiatal embereket, és rajtuk keresztül ment tovább a misszió, ők nem hirdettek más, mint amit az apostol hirdetett. Nem prédikáltak máshol, de fiatalon prédikáltak, fiatalos módon, és elértek új generációkat. Speciális még az is, hogy csapatmunka. A baptista lelkész az az állatfaj, aki mindenhez ért. Ez hazugság, de ezt próbálják elhitetni a fiatal teológussal. Én ezzel szemben azt hirdetem, hogy a gyülekezeti tagoknak csapatban kell tudni dolgozni, mert ha jól olvassátok az 1 Korintus 12, 13, 14-et, akkor a kegyelmi ajándékok sokszínűségében azt látjátok, hogy nincs olyan ember, aki az összeset bírja. Pál azt mondja az Efézusi levélben, hogy adott némelyeket. Apostolokul, pásztorokul, tanítókul, evangélistákul. Tehát többféle vezető van egy csapatban, és a csapatban pedig többféle szolgáló van. Az ifjúsági munkában jó, itt a vezetők felé hadd mondjam, hogyha van egy vezető, akinél koncentrálódik a hatalom, mert ő be tud menni a nagyvezetőségbe, be tud számolni a pásztornak, sőt, valamilyen szinten a tekintélyt is tudja gyakorolni a fiatal vezetők felé, de jó, hogyha csapatban dolgoznak. Tudjátok miért? Szerintetek miért? Mondjátok el ki. Miért jó, hogyha csapatban dolgozik egy kis vezetőség, és nem pedig a szuper ifi vezetőnök sót és annyit csinál mindent? De nem mondd ennél, akkor azt hiszem, hogy majd vannak idődésiek, tehát hogy kívül? Vagy akkor beszélhetsz?
Igen.
Jó. Tehát, hogy őszi, ő nem is ismert, tehát nem.
Zoli, nem volt sosem.
Zoli, bocsánat.
Nagy összeleséggel még ifjúzatot.
Na, miért jó, hogy egy ifjúvezetőnek vannak munkatársai, mondjuk mondja egy vezető, aztán majd mondják a mások is a véleményüket.
Mindenképpen jó, hogy többen vagyunk, mert akkor egymás által is vehetünk ötleteket, egymás által is vezethet az úr minket, illetve valakinek, például nálunk valakinek inkább a tanításhoz van ajándéka, és akkor ő szokta az ilyen biblia tanulmányozást tartani. Más valaki ahhoz, más valaki, megint más valaki más, más mihez, tehát ez meg is oszlik. Illetve szerintem a például az is egy fontos dolog, hogy a fiataloknál nincsen egyetlen tekintély, akihez folyamodnak, és így jó, hogyha többen, mert ezt kapják ugyanazt. Van három ifjúvezető, és akkor mind a három nézik az útban, mind a három biblia szerint él. És ez fontosabb, hogy ez meggyőzőbb, mint hogyha egy ember lenne egy szuper valaki.
Mert olyan nincs,
így van, és a fiatalok sem igazából ilyen egy csatornásak, hanem sok csatornásak, és akkor sok felől szerint be az információ.
Fiatalabbak miért jó, hogyha csapatba dolgozhatok idősebb vezetőkkel? Tudom, mennyire volna benneteket, és lebuknak a Petőfi bányai vezetők, de nem mondjuk el, hogy elveszünk, jó?
Hát akár a tapasztalat és a látásmód.
Aha.
Amiatt is jó.
Bőven látás mondjuk, hogy...
És meg, hogyha nincs valami, miben egység, és van egy idősebb vezető, egy tapasztaltabb, lehet, hogy látja a fiatal vezető, hogy nem jó volt az, ami melyik irányba ment. Vagy akár fordítva is lehet.
Segítenek, felhagyhatok. Aha. Én két évig úgy voltam a ifjúsági munkámban, hogy ott voltam minden vezetői megbeszélésen, Tóth Sándor volt a ifjúsági vezetőm, és kérdezhettem, akár még hozzá is szólhattam, de döntéseknél nem szavazhattam. És két éven keresztül láttam a vezetőséget, hogyan dolgozik, hogyan működik, és amikor valóban teher került a vállamra, mert nekem kellett döntéseket hozni, akkor visszatudtam emlékezni, hogy ők mit csináltak, hogy hogyan csinálták, rosszul döntöttek, na úgy ne csináljuk. Jól döntöttek, imádkozzuk meg, hogy most ezt kell tenni. Szeretnének vezetése nagyon fontos. Másik történetet hozzak meg a csapatmunkával kapcsolatosan. Az egyik alkalommal volt egy vágy a szívemben, hogy egy ifjúsági konferenciát úgy szervezünk meg, hogy nincsen belépő, úgy, mint ahogy ma volt, hogy csak adakozással fizetjük ki a költségeket. Szerintetek mennyibe kerül egy ifjúsági konferencia? Mert azt mondjátok, amit ti kifizettek a regisztrációnál, amennyi az egész hétvége kerül az összköltségvetés. Mondjátok egy számot, szerintetek?
Mérettől is függ.
Mérettől is függ, mondjuk ott van 400 fiatal. 400 fiatalnak a péntekesti, szombatesti ellátása, szombat ebéd, vasárnap ebéd, előadó koncertnek a költsége.
Szerintem fogja súrolni már a milliót, nem biztos, hogy átlépi, de a terembérlettől is függ.
Szerintem
10 millió. 10 millió? Akkor már nagyon tuzi játékot lesz, de tudunk annyi pénzt el kell venni. 10 millió, 1 millió, súros, másfél. Jó, Samu nyert majd a második kérdést, ő fogja megtartani. Azért is megkészült, meg jól tudta a választ. Tehát másfél millió forint volt 2006-ban egy debreceni ifjúsági konferencián.
Nem 400-an vannak.
Akkor még 400-an voltak. Kicsik voltunk és szerények. Ja. Nekem az volt a szívem, hogy csináljuk meg ingyen, minél többen el tudjanak jönni, több gyermekes családokból. De nem mertem elmondani a vezetőtársaimnak, mert megnincsenek, tehát ilyen ötlet. Egy évig ezt szívemben tartottam, majd jön az egyik testvérem, hogy Dani, arra gondoltam, hogy is. Elmondja szóról szóra ugyanazt, amit én már egy éve hordozok a szívembe. Mondom, jó, már ketten vagyunk, de hát ott van még a másik Zoli, meg hát a pénzügyes, hát ismerjük őt, hogy ő nagyon, tehát a pénzügyes, na. Fejt minket a Zoli, mondja, hát ő arra gondolt, hogy hú, már hárman vagyunk, de még mindig a pénzügyessel gond van. Ifjú vezetőségű megbeszélés, és akkor hát így imádkoztunk, hát kinek mi van a szívén, és alig várta ezt a kérdést a Dávid, a Szoboszlai Dávid is azt mondta, hogy figyeljetek, gyors pénzügyi beszámolót adok, ennyi megtakarításunk van, meg nektek nagy hitetek van, mi lenne, hogyha ingyenes lenne a konferencia? Hát én így dobtam egy hátas, meg a többiek is, hogy ezt ő mondja, aki pénzügyes és vonalas, igen. Azért, mert a Szentlélek is csapatban dolgozik, nem hiszek abban, hogy egy emberen keresztül vezeti a gyülekezetet a Szentlélek, hanem sok emberen keresztül. Nyilván a vezetők, a döntéshozók kell, kimondják, hogy igen, megyünk ebbe az irányba, vagy nem megyünk, de tagokon, vagy másodikusunk keresztül szólhat a Szentlélek is szól is. És amikor csapatban dolgoztok, akkor megtanuljátok érteni az Istent. Tanultuk az ilyen helyzetekben az Istennek a hangját meghallani, mert amikor én nekem van egy vezetetésem, és a másiknak is, meg egy harmadiknak is, meg a negyediknek is szóról-szóra ugyanazt mondja az Isten, na az Úrtól van. Ez volt a könnyedik fel, utána menni kellett a pásztorhoz, meg a vezetőkhöz, hogy hát mi ezt így gondoltuk idén. Tehát meg kellett győzni a felső vezetőket, hogy ez így legyen. Mellénk álltak ők is, ezt a vezetést vették az Úrtól. Második évben el kellett kezdeni azon imádkozni, hogy akarunk-e így tovább, vagy nem. Tehát nem szabad a csapatmunkát feladni, hogy kidolgoztunk egy jó stratégiát, ezt minden évben alkalmazni kell, és most vonatkoztassunk el egy konferencia szervezésétől, bármiről legyen szó. Tehát újból és újból meg kell kérdezni magunktól, hogy így kell nekünk tovább munkálkodni, vagy másképpen. Néhány szót szeretnék az értékekről beszélni. Az ifjúsági munkában nincsen más evangélium, csak amit Jézus Krisztus meghirdetett. Nincsenek más értékek, amit az apostolok ránk hagytak. A megfeszített Jézus Krisztusnak a hirdetését. Ahogy János is mondta az előbb, új kontextusba kell helyezni a régi evangéliumot, de az alapérték az ez. És amikor ifjúsági munkába gondolkodik egy gyülekezet, vagy maga az ifjúság, akkor nem szabad más célt kitűzni, csak is a legnagyobban, az emberek megtérését kell kitűzni célul, az emberek tanítványozását kell kitűzni célul, és azt, hogy beépüljenek a gyülekezetbe. Ezek a fő célok. Az, hogy ezt hogyan csináljuk, az másodlagos. Az másodlagos. Ebben kell nekünk megmaradni. A másik, amit felírtam értéknek, az életvezetési tanácsadás. Az ifjúsági munka nem csak arról szól, hogy filmezünk és kajálunk egy étteremben, vagy focizunk, vagy bármi, hanem arról is szól, hogy a szabadidős rendezvényeken, vagy mellett megbeszéljük az életnek a nagy dolgait. A fiatalok azok az emberek, akik még nem rontották el az életüket. Legalábbis nagyon. És tudunk hatni egymásra. Barátunk, ne menj ebbe az irányba, mert ez rossz út. Vagy maradjál meg ezen a vonalon, mert jó út, jó úton vagy, jó a célod. Tehát tudjuk egymást támogatni, illetve az előjáróink, a vezetőink, vagy a felnőtt testvérek is tudnak ránk jó vagy rossz hatással lenni. Hitelesség. Egyenlő hitelesség. Aki nem hiteles, annak az igei vagy életadási tanácsadását nem fogják a fiatalok befogadni. Nem fogják befogadni. Tudatosan, tudatalapcsán is befogadják néha. De ezt ti is majd látni fogjátok. Ahogyan a szüleitek veletek bántak, vagy bánnak, ti is ugyanúgy fogtok mondani a gyerekeitekkel, ha tudatosan nem védekeztek ez ellen, és nem tesztek az ellen, hogy a szülőknek a rossz dolgait ti ne adaptáljátok. Így van ez a gyülekezetben is. Ahogy a gyülekezetben jó és rossz dolgok működnek, a rossz dolgok ellen tudatosan kell védekezni. És néha, és ezt nincs kérve a diába, de hadd jegyezzem meg, néha az ifjúság a fiatalságából, a, értsétek jól, a szentségéből fakadóan, mert nincsen rossz gyakorlata, szembe helyezkedik néha a gyülekezettel. Ez nem jó dolog, csak egy állapot. És itt van helye annak, amit az előbb tanultunk, hogy csapatban dolgozni is, és a vezetőket bevonni az ifi munkába, hogy ne tartsuk magunkat különnek a gyülekezettől, vagy azoktól az idősebb testvérektől, vagy a szüleinktől adott esetben a hívők, hogy ők rosszul gyakorolják a hitet, mi pedig jól, mert mi jól tanultuk a nagycsanyi testvértől, és valami aztán nagyon jó baptisták vagyunk. Nem szabad. Imádkozni kell akkor a szülőkért, hogy ők éljék meg jól a hitüket, ha már mi valamit jobban megértettünk. De ne felejtsétek el, ők még mindig hamarabb születtek és éltek, mint ti. Tehát őket tiszteljük sok tekintetben, és ezt ne felejtsétek el. Hitelesség. Ugyanúgy neked is hitelesnek kell lenni, mint ahogy a felnőttek. Ez oda-vissza hat. Szeretett közösség. Az ifjúságban tanulni kell, és talán itt van az első olyan, hát vagy inkább a második, itt a vasárnap iskolára is gondolok, de ott még inkább gyerekek vannak, de a tinifi már lehet tanulni a szeretett közösséget. Tudatosan szeretni a másikat. Mert nem csak olyanokkal jársz együtt gyülekezetbe vagy ifire, akik a legjobb barátai, hanem olyanokkal is, akik jönnek be a világból, és még nem a legjobb barátai, vagy nehezen tud őket megérteni, hogy miért úgy gondolkodnak, vagy miért úgy viselkednek, szeretni kell őket. Fiatalságban nem lehet klikkesedni. Ha már ott elkezdődik, akkor mi lesz veletek később, amikor idősebbek lesznek? Ez mondjuk így 30 felett kezdődik el, én is lassan kezdem érezni, amikor az ember bemerevedik egy-egy dologba, és akkor már nehezebben tud nyitni az új dolgok felé. De hogyha fiatalon bemerevedtek abba a kis közösségbe, a baráti közösségbe, ahol vagytok, akkor nem lesz befogadva az ifjúság. Emlékszem, volt egy olyan ifjúság, ahol hetente jött 3-4 új ember, de nem bírtuk őket befogadni, nem tudtuk őket beszeretni a gyülekezetbe, és többet nem jöttek. És higgyétek el, nem a zene a legfontosabb, nem a tanítás a legfontosabb, nem a kajánás a legfontosabb, vagy a film. Ez másodlagos. A szeretet az elsődleges. De ez igaz a gyülekezetre is, és azon belül minden kis csoportban. Titoktartás. Nem tudtam, hogy kik lesznek ma itt, ezért kicsit csapom néha az előadásom, ezért elnézést kérek. Itt most csak a vezetőkhöz szeretnék szólni, vagy akik majd vezetők lesznek. Ami az ifjúságin elhangzik, vagy ami történik egy ifjúságin, azt nem szabad kiadni a szülőknek. Mert ott bizalommal elmondanak titkokat, kiknek? Kortársaknak, kiknek? Esetleg az ifjú vezetőknek. Azt nem adhatjuk tovább a szülőknek, nem vihetjük be a vezetőségben, hogy ezt kibeszéljük, mert akkor megy tovább a szülőknek, vagy gyülekezet elé. Tehát titoktartás. Volt egy srác, az egy dolog, hogy dohányzott, mert az anyja nem rossz dolog ahhoz képest, hogy mivel foglalkozott, játékgépezett, tehát szólta a pénzét hülyeségre. És én ezt tudtam, Isten nekem ezt kijelentette, anélkül, hogy beszéltem volna vele erről. És felhívott, hogy pénzt akar tőlem kérni, és azt is tudtam, hogy 50 000 forintot fog tőlem kérni. Mondtam neki, figyelj, találkozunk itt is itt. És volt egy érdekes beszélgetésünk, ő rám támadt, én nagyobb voltam, meg erősebb, úgyhogy én nyertem. Össze kellett bunyózzunk, annyira be volt pörögve ettől a játékgépezéstől, hogy el akarta tőlem venni a pénzt, de nem volt nálam pénz, mert én tudtam, hogy nem kell odaadni, csak tudtam, hogy 50 000 kér, Isten kijelentette. És gondolkodtam, hogy most hívja fel az apukáját, hogy testvér, ez van a gyerekével, imádkozzunk érte. Lehet, hogy ők erről tudnak, de lehet, hogy nem. De nagyon, nagyon kevés embernek osztottam ezt meg, megosztottam a pásztoromnak, megosztottam a vezetőtársaknak, és imádkoztunk, bőtöltünk ezért az emberért. És egy évben belül megtért, és elhagyta a játékgépezés. Tudjátok, hogy derült ki az a játékgép szenvedélye? Ott állt a tagfelvétel, a gyülekezet előtt, és elmondta. Innentől kezdve nem lett kapni a bizonyságtétel, és megmaradt a vezetők iránti bizalom. Fontos. Tehát akár ilyen komoly dolgokról van szó, titoktartás kötelez bennünket. Isten az, aki vonz embereket. Isten az, aki meg tud változtatni. Nem az aggódó szülők, vagy a pánikoló szülők, és nem is a pletykálkodó gyülekezet adott esetben. Volt egy másik sztori, jön az apuka, itt van a drogos fiam, csináljatok vele valamit. Pista bácsi vidd, ahonnan hoztad, én nem tudok mit kezdeni, főleg, hogy be van drogozva. Hát de ti vagytok az ifjú munkások. Hát mondom, jó. De amikor kellett volna két nagy pofon a gyereknek, ti nem adtátok meg, most meg már 16 évesen vernetjük ezt az embert. Ez azért nehéz, mert néha a szülők kimondanak titkokat a gyerekekről, lebuktatják az egész ifi előtt, hogy itt van a drogos fiam, térítsétek meg. Senki nem akar ezzel a fiúval barátkozni, mert ő egy rossz drogos. Tehát óvatosan kell ezekkel a bűnökkel, illetve a titkokkal bánni. A bizalom nagyon fontos a fiataloknál. És a másik, a lelkiismereti szabadságunk, szintén a vezetőkhöz szólok. Én Tolmáson megtértem 1996-ban, de csak azért, hogy hagyjanak békén. Aztán 1999-ben tényleg megtértem, és kértem a bemerítésemet. Mert Krisztus engem megváltozott, és úgy átszült a szentlélek által. Lehet ismert a szabadság. Ha van egy evangelizáció, nem kell mindenkinek megtérni, csak lehetősége van rá. Hadd döntsön az egyén. Hadd döntse el, hogy akar-e csatlakozni a Krisztus testéhez, vagy nem. Lelkészként találkozok nagyon furcsa dolgokkal, ekkor és ekkor merítkeztem be. Miért? Hát mert a testvér mondta, hogy lesz bemerítés, be kellett merítkezni. És ott van 70-80 évesen ez a testvér, a testvérnő, és nem tudja, hogy mikor tért meg, vagy nem tudja, hogy miért ragaszkodik Krisztushoz. Isten számon kéri rajtunk a szolgálatunkat, számon kéri rajtunk a jó és a rossz cselekedeteinket is. Ne essünk bűnbe, hogy a statisztikát javítsuk, vagy ne essünk bűnbe, hogy az egónkat növeljük, vagy ne essünk bűnbe, hogy becsapjuk a fiatal testvért, akit az Úr ránk bízott. Jött egyszer egy lány hozzám, és azt mondta, hogy ő át akar menni a szabad keresztény gyülekezetbe, mert ott van a keret. Hát mondom, tök jó, menjél. Semmi ellenállás, semmi lázadás, vagy ajmosás. Hát mondom, figyelj, ha ott a keret, nekem a keret kell, hát figyelj, menjél. Elmentem a gyülekezetben, és oda nem a szakmertesokat akarom minősíteni, mert nem bennük volt éppen a hiba, hanem ebben a lányban átment, a keret valahogy nem jött át, nem jött ki a tubusból a keret. Eltelt néhány hónap, felhívtam a pásztorokat, a Lakatos Pétert, hogy hát hogy van a mi kis testvérünk. Hát egy pár hónapon ezelőtt láttuk egy-két alkalmon, de azt hittük csak vendégségben jött, nem így, nem is foglalkoztunk, vagy szóltunk hozzá. Hát mondom, azt hittem már oda jár, már ott tag vagy nem, mert hozzánk se jár. De elmentem, megkerestem őt és kérdeztem tőle, hogy miért nem jársz abban a gyülekezetbe. Hát azt mondja, csalódtam egy-két dologban, de ide már szégyeltem visszajönni. Mondtam, figyelj, mi nem haragszunk rád, szeretettel várunk, hogyha ide akarsz járni. Azóta beépült Debreceni gyülekezetbe, nem csak azért, mert bemerítették, hanem rendszeres szolgálója ennek a gyülekezetnek. Ez azért fontos, hogy nem mi erőszakkal ragadjunk meg embereket, hanem ők akarjanak valahol csatlakozni, szolgálni. Elsősorban Istenhez, vasárnap előtt édikáltam, másodszorban, meg végkeznek a körzetben, másodszorban meg a gyülekezethez, harmadszorban pedig a szolgáló csoporthoz. Egyéni döntés legyen, szabad döntés legyen, mert akkor akar ebben a dologban szolgálni. A előadás a címe az, hogy gyülekezetben és gyülekezeten kívül. Most értünk oda, hogy a gyülekezeti ifi dolgokat vizsgáljuk meg. Itt szeretnénk gyorsan ezen átrohanni, aztán majd tegyetek fel kérdéseket, vagy majd akár körbe is jönhetünk, hogy tudjunk beszélgetni az elhangzottakkal kapcsolatosan. A vasárnapi iskolát szándékosan nem írta fel az ifjúsági misszió, mert az gyermekmunka. az gyermekmunka, és más a célja, és más a hogyanja, mint az ifjúsági munkának. A vasárnapi iskolában bibliai értékeket, üzeneteket, történeteket adnak át a vezetők, valami kis erkölcsöt vagy morált próbálnak átadni, illetve nem értek piroskontot, csokit, meg ajándéktollat, meg ilyen dolgokat. Ez a vasárnapi iskola. Mi innen kapjuk a gyermekeket, vagy éppen a világi környezetből. Az első csoport, ahol a gyülekezet találkozott a fiatalokkal, a tini csoport. Talán ez a legnehezebb terület az ifjúsági missziónak, én most ebben vagyok itt Egerben, és tanulom a fiatalok, hogy hogy kell ezt jól csinálni. Én eddig nem foglalkoztam nagyon a tinikkel. Itt inkább az érdektelenség jellemző, mint az őszintesség, vagy az őszinte kíváncsiság. Mi érdekeltetek-e semmi? Mivel foglalkozunk? Semmivel. Akkor minek jöjjünk össze? Csak úgy, hogy együtt legyünk. Aztán megértettem, hogy nem biztos, hogy őket most kell terhelni, értsétek jól, hogy üzenetekkel, hanem együtt menni velük, együtt kikapcsolódni, megnyerni a bizalmukat, és majd amikor az ifi korba élnek, mint 16 évtől felfele, akkor ő fognak kérdezni is hozzák a témákat, hogy tanítsatok minket erről. A tini ifiben vannak ezek a filmklubok, vannak ezek a sportalkalmak, vannak az egyéb szabadidős tevékenységek, ahol kell a Bibliáról beszélni, kell a gyülekezeti kultúrát átadni, vagy bevonni őket ebbe, de ne akarjuk őket megtéríteni. Egyik csoportban sem, de itt inkább jellemző, hogy a bizalmukat tudjunk beférkőzni. Az ifjúsági alkalom, vagy nagyobb városokban van ifjúsági istentisztelet is, ami azt jelenti, hogy istentiszteleti jelleggel, vagy ifi alkalmon belül olyan témákat dolgoznak fel az előadók, ami speciálisan erre a korosztályra jellemző párválasztás, életvezetési tanácsadás, a Bibliának a megértése, a jövőnknek az elkezdése. Tehát olyan dolgokat, amit a gyülekezetben nem lehet tanítani, mert nem érdekli az embereket, vagy már nem érdekli. Itt meg nagyon fontos, hogy erről tanítsunk. Ezért szeretném, hogyha itt le tudnátok írni zárójelben azt a ütemtervet, amit most nektek elmondok. Egy évben mondjuk van 50 ifjúsági alkalom. Én nem hiszek a nyári szünetbe. A szellemi világban nincs vákum. Amen. Tehát a nyári szünetben, ha félgőzzel is, de nyomni kell, mert a bűn az hol van, testvérek? Az ajtó előtt. És nyáron is vannak ajtók, és nyáron is leselkedik ránk a bűn. Tehát az ifjúsági alkalom az legyen folyamatos. Tehát van mondjuk 50 ifjúsági alkalom egy évben. Négy alkalom legalább szóljon a bűnről, a megtérésről, újjászületésről. Ez nem evangelizáció, hanem tanító jellegű. Evangelizálni akár lehet minden alkalommal, vagy hogy havonta egyszer, amikor direkt olyan ifiket csináltok, amikor lehet nem hívőket elhívni. Erről van esetleg külön tudunk beszélni, hogy hogyan kéne ezt csinálni. Háromszor legalább legyen szó a párválasztásról. Ennek különböző szintje van. Van itt egy kedves előadó, az Ági, aki válságterhesség gondozás, illetve abortuszról tanít többfele, vagy maga a párválasztás, udvarlás, jegyesség, házasság. Tehát ilyen többféle témában gondolok itt a párválasztásra. Csináltunk egyszer egy olyan ifjút, ahol hívtunk egy 5 éve házas, egy 15 éve házas, meg egy 50 éve házas pár, és ők ott leültek ott a kirakatban, és akkor ugyanazokra a kérdésekre próbáltak válaszolni. Hát nagyon-nagyon érdekes ifjú volt, nagyon különböző válaszokat kaptunk, de tanultunk ezektől az idősebb házasoktól. Ebben legyetek kreatívak. Legyen szó 5-6 alkalommal olyan témákban évente, amikor a Bibliának egy-egy üzenetét dolgozzátok fel. Nem mint hogyha a bűn meg a megtérés az nem az, de egy bibliai igazságok, imádság, Istennel való időtöltés, megszentelődés, tehát ilyenekre kell gondolni. Ebben nagy segítségetekre van, továbbra is a baptista hitvallás, ott ilyen témákból van egy csomó összegyűjtve, használjátok, alkalmazjátok ezeket. Legyen szó kétszer-háromszor évente legalább a pénzkezelésről. Iskolában ilyet sajnos nem tanítanak, gyülekezetben kell erről tanítani. Mielőtt még a diákhitelt felveszed, mielőtt a lakáshitelt, az autóhitelt, a plázatévé hitelt felveszed, ezt mi készpénzzel vettük, meg a kerület támogatta, de amikor butaságokra vesznek fel emberek hitelt, a tudatlanság miatt az nem tudatlanság, hanem bűn. Tehát képezzük magunkat ilyen témát. Tehát pénzkezelés, akkor olyan dolgokban is hívjatok előadókat, hogy hogyan kell az időnket beosztani. Ez nem biztos, hogy egy bibliai téma, de van ezzel igei utalás, és nagyon fontos az időbeosztás kérdése például. Nem tudom, hogy hány óránál járunk, de én nem úgy, hanem hogy hány ifit kell még megoldjunk, de például arról is kell két-három alkalom, és ezeket úgy kell beosztani, hogy ne három ifi a párválasztásról szóljunk januárban, hanem ezeket egyformán osszátok el. A időtöltésnél voltunk, mi beszéltünk olyanról is, én is szoktam erről kétszer évente tanítani, hogy élvezd az életet. Mert a Bibliában sokszor az emberek kiemelik a tiltásokat. Ne ő! Ne parázzálkodj! Ne szívjál cigit! Hamisan tanúbizonyságot ne tegyél, és úgyse cigizzél! Van ez a zsidó itt, hogy a rabit megkérdezik, hogy lehet-e cigizve Bibliát olvasni? Vagy lehet-e Bibliát olvasva cigizni? És akkor a rabbi azt válaszolja, hogy hát a dohányzás az bűn, tehát dohányozni nem lehet, de hát ha már közben Bibliát olvasod, már egy jó dolog, de akkor inkább azt mondom, hogy bibliolvasás közben lehet-e dohányozni. Mindegy, ő is így belekavarodik, de hogy a fiatalokban legyen egy tiszta kép, hogy mi az, amit enged a Biblia, mi az, amit tilt, hogy beszéljetek arról, élvezni az életet, hogy hogyan éljük meg a mindennapjainkat. Jó. Fiatal felnőttek, ez megint egy speciális réteg az ifjúsági missziónak, akik már nem járnak középiskolába, hanem főiskolára, egyetemre, vagy már dolgoznak. Ez a 22-23 évtől felfele levő korosztály, mondjuk így 30-al bezárólag, vagy 35 évvel bezárólag, utána már nem olyan látunk embereket ifjúsági alkalmakon. A fiatal felnőtteknek nem ezeket a témákat kell tanítani, hanem más témák vannak, mivel ebből most itt talán kisebb, vagy nem tudom, érdekelesziteket, akkor beszéljetek erről. Miben vagytok most inkább, a tinifi, vagy ifi misszió, vagy ifi? Veletek van a fiatal is, inkább fiatal felnőttek, tehát 30-40 között, ugye?
Igen, hát mi igazából, tehát a mi fókuszunk közepébe az 15-től fölfelé. Uh-huh. Tehát vannak egy-kettő fiatalabb is, de inkább a...
Azok vannak többségben. Itt nagyon jó helyzetben vagyunk, mert 23-20 néhány éves korukra már profi emberekről beszélünk, mindezt végigcsinálták. Néhány ifi konfin részt vettek, néhány ifi képzésen részt vettek, és már érettek arra, adott esetben, ismeretben, élettapasztalatban nem biztos, hogy akár a gyülekezetnek egyes vezetői legyenek. Miről beszélek? Arról beszélek, hogy a fiatal felnőttek, őket már nem úgy kell tanítani, mint a tiniket, vagy a bizalomba férkőzni, mert ők önálló felnőtt emberek, pénzkereső emberek, őket hagyni kell, hogy csináljátok azt, amit akartok, önszervezve magatokat finanszírozva, és csináljátok olyan programokat, ahol egymást tudjátok építeni. Ez azért fontos, mert ezekből a csapatokból kikerülhetnek szolgáló csoportok, ha eddig még nem kerültek ki, illetve kikerülhetnek a gyülekezetnek olyan vezetői, olyan szolgálói, akikre később az egész gyülekezet tud majd építkezni. És azért kell őket hagyni, hogy csinálni azt, amit az Isten rájuk bíz, mert ők már megbízhatóak, felelősségtudattal bírnak, tehát nem butaságot fognak maguktól csinálni. Egyszer kérdezte tőlünk valaki, hogy lesz-e ott felnőtt. Hát mondom, mi mindenki 25 pluszos, hát mi vagyunk a felnőttek, igen, ott leszünk. Tehát bízzunk bennük, és ezt inkább a gyülekezeti vezetőknek mondom, hogy hagyjuk őket önállósodni, és várjuk az áldásokat. A gyülekezeti dolgokhoz kapcsolnak még a táborok, a konferenciák, ezeket gyülekezetek, ifik és a országos vezetők szervezik. Kérdés?
Fiatal felnőtteknél csak egy gondolatfelvetésre. Szindé életmód, ami nagyon gyakori és elterjedt a gyülekezetekben is, hogy tehát érdemes lenne arra is fókuszálni, hogy a, hát most nem azt mondom, hogy társkereső, de hasonló jellegű alkalmaknak a megszervezése nagyon fontos lenne.
Igen. Ez nehéz kérdés, illetve kell keresjük ennek a módját, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, hogy mennyire kell ebbe belefolyni az egyház, vagy a gyülekezet, de a lehetőség ja, talán meg kell teremteni, vagy jó lenne megtenni, hogy minél több helyen. Vannak ilyen 25 pluszos konferenciák, vagy nem tudom, társkereső konferenciák, ezeket nem így hívják, de lényegében ez a szerepe. Én nem voltam, hogy nem tudom, hogy mi történik, pontosan erről nem tudom hitelesen beszélni. Sztorikkal már nem akarok senkit választani, mert nem, én nem voltam, tehát nem tudok erről hitelesen beszélni.
Szóval lehet, hogy akkor a ifi alkalmaknál már ezt így be kell hozni, egy szintű életmódban, erről esetleg beszélni a társkeresés mellett.
Igen. Hát valahol van is.
Igen, csak ugye a színviség az nem azt mondja, hogy éppen egy egyedüli állapotban van, azt nem nevezünk személynek. Az a színvi, aki tudatosan akarja az egyedüli életet választani.
Igen, ez az más.
Hát ilyen szempontból meg lehet előzni, hogy a család fele a párválasztásban, utána a családról beszélni a bőjövőjéből, az már egy prevenció.
Hát meg maga az, hogy valaki Isten miatt választja az egyedül állóságot, de az megint más, mint maga a szingli életforma, amit ma értünk alatta.
Azért, hogy neki bőjön kényelmesebb.
Az egyik kapcsolatban másikban, de nem az eredemel van.
Kicsit árnyaltabb a két éve, bocsánat, a szakdolgozatom.
Szokom bele, hogy ennek.
Vele kellett, hogy essen magam, bár keresztényeket nem nagyon vizsgáltam. Ugyanakkor árnyaltabb a két, mert például a ma értünk szinglik alatt, kb. 10% mondja azt, hogy ő abszolút független akar lenni. Tehát igazából a legtöbben vágynak párkapcsolatra, nagyon is. Állandó párkapcsolatra nem most a saját élethelyzetükben, hanem kicsit később, mert is tolódik el a házassági kor. És igen, igaz, tényleg begyűrűzik ez a gyülekezetünkben, de nem úgy, ahogy értjük, hogy már pedig vannak olyanok, akik csak tényleg azt mondják, hogy már pedig én szingli leszek, és így akarom jönni az életem. Legtöbbször inkább az, hogy elkapja a mókuskerék az embereket, bekapja a gépzi, és egyszerűen nem tudnak sokan kitörni ebből nekem.
Azt mondd el, hogy mindenki értse, mi a mókuskerék?
Hát itt például arra gondolok, hogy elvégezte valaki az egyetemet, adott esetben már dolgozott is közben, és vagy hát én ezt a korosztályt látom, bocsánat, és utána az van, hogy elmegy dolgozni, és akkor elmegy reggel 8-ra, és este 9:30-ra hazaér. És utána nem az, hogy nem akarna kapcsolatot, hanem egyszerűen nem fér bele az idejébe. Nem tanulta meg esetleg azt, hogy hogyan tudom összeegyeztetni a családi életet a karrierre, vagy olyan munkahelyre került be, ami lehet, hogy átmeneti, de adott esetben ez konzerválódhat, hogy nem tud elszabadulni, és tényleg mivel az ilyen piackot, tehát az ilyen piaci orientált cégek is inkább arra vannak rá állva, hogy minél jobban kiszipolyozzák a munkáról, egyre többet legyenek benne az emberek a munkahelyen, hogy minél több legyen a profit, ez annyira természetes, és sokan nem tudnak ellene úgy ellenállni, ahogy esetleg kellene, és talán így módon jöhet be az, hogy mi hogyan várunk, vagy hogyan akarjuk tanítani. Most bocsánat, én is hülye helyzetben vagyok, mert 21 évesen nem sokat láttam ebből, csak ugye kutattam a témát, és illetve vannak ilyen óráink is, és talán amúgy, tehát itt jöhetnek be azok, hogy idejében tanítani akár az időbeosztásról, vagy tényleg hogy tudni azt, hogy hogyan egyeztethető össze ez a kétfajta életmód, hogy ne legyen az, mint ami a rendesen a világban, hogy egyszerűen csak annyira benne vannak a dolgokban, hogy kicsúsznak abból az időből, és ott vannak 20x évesen, vagy 30x évesen, és nem azért, mert szerencsétlen nem akarna, hanem nem tud, nem engedik a körülményei, és utána már energiája nincs arra, hogy ő párt válasszon.
Nincsenek olyan kapcsolatai, de a legtöbb emberek, akik kérdezik, az még az iskola idő alatt megismerő a párját. Utána sokan nehezebb is megkerülnek.
Ez egyik, a másik pedig ugye, mivel itt most főleg kisebb gyülekezetekből vagyunk itt, nyilvánvalóan, hogyha mi nem akarunk fel a másik ágban élni, már pedig nem akarunk, akkor viszont nyilván keresztény embereket kellene. Már most egy kisebb településen ez sokkal nehezebb megvalósítani, hogy kereszténhez menjek hozzá, és mondjuk az, hogy Debrecenben én is ott vagyok, hát nyilván ott van már rögtön helyből 100 ember, na jó, ennek egy része nem játszik, de hogy...
Igényes lánk.
Jó, de most tényleg ez, hogy azért erre is fontos figyelni, hogy nem mindig az
van, hogy elcsúsznak a...
Nem mindig az, hogy elszaladok a lehetőségek, hanem tényleg egyfajta igényességébe játszik, meg az, hogy diplomások is, hogyha tényleg többen vannak, akkor is nyilván nem úgy válaszol. Tehát ez nagyon sok körülménybe játszik, és egyszerűen nem lehet kimondani fekete-fehér, hanem kicsit árnyaltabb a kép.
Dolgoztam piacvezető cégeknél is, és az volt a filozófia a munkahelynek, hogy olyan jó munkakörülményeket teremtünk, hogy érezd magad otthon a munkahelyre, és ne akarjál hazamenni. És olyan bulikat csináltak, amikor a munkatársakkal együtt kellett volna bulizni, és mondta, fiam, ez nem érdekel nekem, ott van az ifi, ott van a barátaim, én nem akarok a munkahelyen szabadidőt tölteni, tehát én megyek innen tovább. Csak ez úgy működik, hogy akkor nem neked adják a zsírosabb üzenékokat, nem neked adják a előlépési lehetőséget, de azt mondja a Biblia, hogy nincs új a nap alatt. Így van? Ismerjük ezt az igét? A kommunista rendszerben kik kerestek jobban? A hívők vagy a kommunista pártagok? A pártagok. Ma is ez a helyzet, csak nem kommunista rendszernek hívják, hanem van kapitalizmusnak, aki nagyon sokat akar keresni, és lemond a barátairól, lemond a gyülekezetről, lemond az alapértékekről, lehet, hogy többet fog keresni, de lehet, hogy néhány 35-40 évesen rádöbben, hogy ez nem is érték, mert megszűnik a cég, kirúgnak az állásomból, vagy nem tudok már dolgozni. És akik régen a barátaim voltak, hozzájuk már nem tudok csatlakozni, mert nem ismerem már őket, mert elment velük az élet, családosok lettek, ugye másképp gondolkodnak, más az időbeosztásuk, én meg nem, nehezen tudok beilleszkedni. Én egy értéket akarok nagyon átadni a fiataloknak, hogy ragaszkodjanak az igéhez, és ragaszkodjanak azokhoz az emberekhez, akik segítenek abban, hogy megmaradjunk az igé tanításában. És én ezt úgy értem meg, hadd tegyek erről bizonyságot, hogy amikor mentem állást keresni, én 2 évvel dolgoztam, mert elmentem teológiára, meg előtte diákmunkában sok mindent csináltam, így mindig van valami sztori, amit el tudok mondani. Lényeg az, hogy én kerestem azokat az állásokat, ahol jól lehet keresni, de nem ütközik a bibliai értékekkel, nem ütközik a gyülekezeti programokkal. És amikor azt mondták, hogy bent kell lenni vasárnap, akkor mondtam, hogy jó, akkor most elmondod a tárgyal az asztaltól. Tehát nekem ez kizárva. De 300 000 fizetünk 2005-ben. Tehát mondom, jó, én értem a pénznek az összegét, de nekem fontosabb a gyülekezet. Akik bevállalták ezt, hogy évente egyszer elmegy egy gyülekezetbe, de keresek jó, sokkal többet tudok adakozni, mondja a sátán, meg ilyen bőrtségek, akkor feljönnek. Németesek értik, ugye? Ma már nem hívők. És amit a János mondott az elején, hogy akikkel együtt belemítkeztél, gondolják vissza, hogy most ott vannak-e melletted a vezetésben, vagy a gyülekezeti munkában. Tehát az élet mindig döntésekről szól, hogy mi mellett döntök. És nem nézzetek rám, hogy csóró szakadt valaki ők, igaz? Tehát nem, Isten kárpótol, Isten megfizeti, Isten nem marad senkinek az adósa. De ez már lassan prédikáció, úgyhogy itt abba kell hagyjam. Tehát táborokban, konferenciákban is foglalkoznak azzal az ifjúsági munkások, hogy az előbb leírtakat még speciálisabban átadják, illetve időt töltsenek egymással. Egy újítás van egyébként, fiatal felnőtt hete is lesz, vagy lett ifjúsági tábor, és itt próbálunk olyan programokat is csinálni, ahol akár ismerkedni lehet fiatal felnőtteknek, de az biztos nehéz egy hét alatt, tehát valaki tudja, csak a gépfény egész év alatt, és akkor egy hét alatt nehéz megházasodni. Mert régen azt mondták, hogy a szerelmek a mennyben meg tahiban kötetnek, legyen ez egy hitvallása ma is azoknak, akik ebben a helyzetben vannak, és Isten meg tudja ezt állani. Nagyon fontos, és nem utolsó sorba kell legyen, bárhova beírhattam volna, a gyülekezeti alkalmak. Legyen ez tavaszi nagytakarítás, istentisztelet, énekaripróba, zenepróba. Ti csináltok ilyen furi dolgokat, ami tök jó, ilyen bazára kimentek, és életfát csináltok. Tehát ezek a programok, tehát bármi, mint a gyülekezet szervez. Kirándulás, ilyen férfi ma akarod ott a hegyen. Tehát bármi, amin vagytok, vegyetek részt, épüljetek be, és vigyétek a fiatalokat, hogy legyen az természetes, hogy mi nem egy church in the church vagyunk, mi vagyunk az ifi és a többiekkel nem foglalkozunk, hanem miénk a gyülekezet. Akkor lesz jobb a gyülekezet, ha ti jóvá teszitek. Nem azért, mert tőletek lesz jó a gyülekezet, hanem mindenkitől jobb lesz a gyülekezet, vagy mindenkitől rosszabb lehet a gyülekezet. Egri körzet már tudja, de hamarul volt tőletek, és volt egyszer egy buli, ahova egy üveg bor volt a belépő. Úgy lehetett bevenni, és ezt meg volt az az évjárat, a márka, meg az íz, hát egyféle bort kellett vinni, és a bejáratnál ezt beleöntötték egy nagy hordóba. És amikor odaért a buli, hogy megcsapolták a hordót, hogy igyanak, akkor víz jött ki a hordóból. Tehát, hogyha valaki így áll fiatalként a gyülekezethez, hogy én csak venni akarok a gyülekezetből, de nem akarom hozzátenni azt a 7 decit, ami az én értékem, amit én fektetek be a gyülekezetbe, mennyi 7 deci bor a piacon? 2-3 000 forint egy üveg bor. Tehát a gyülekezet az áldozattal jár. A gyülekezet az időt kell rászállni, pénzt kell rászállni, de én nem csak elvehetek a gyülekezetből, adhatok is. Nagymamám fent van Facebookon, képzeljük el, 74 évesen, nagyon nagy arc. Felhív, hogy ma még nem posztolták ki semmit, jól van? Mi van veled? A héten nem írták ki semmit. Érsz még, fiam? Hát mama, élek, jó, akkor valamit kiküldök már, hogy... Én ezt Facebookozik a nagymamám. Nagyon-nagyon durva. Meg lájkol, mert tud lájkolni. De tudjátok, honnan tudja ezeket a dolgokat? Kérdezte a fiatalokat, és a fiatalok elmondták neki. Tehát ti is tudtok idős testvérekre jó hatással lenni. Lehet, hogy olyan nagy életigazságokat nem tőletek fogják megtanulni. Nem is erre kíváncsiak. De ilyen dolgokra, hogy a jobb felső sorokba kell klikkelni, az nem a jobb felső sorok, hanem a képen jobb felső sorok. Tehát ebben legyetek áldásul a gyülekezeti tagok számára. A gyülekezeten kívül, aztán majd beszélgetünk ezekről még, a programok, fék, fiatalok, az élet küszöbénről lehet, hogy többen hallottatok. Én erről nem tudok hitelesen beszélni, mert nem foglalkoztam ezzel, csak ez egy jó lehetőség. Ott, ahol egyetem van, főiskola van, és ezzel lehet foglalkozni. Ez egy kidolgozott anyag, van honlapja, elérhető, olvashatok utána. Egy új lehetőség a hittan az iskolákban. Nem tudom, hogy ebből mi lesz, keresjük itt is a jó lehetőségeket, de itt is lehet a fiatalok felé szolgálni. Különböző klubok vagy szabadidős tevékenységek, itt gyűjtsön összetekbe az első diának a három dolga, hogy evangelizáció, gyülekezettel legyen kompatibilis, tehát ha egy klubban vagyunk, akkor ne bélyeget gyűjtsünk, és arról beszéljünk, hogy ez milyen fontos, hanem ott is az evangélium legyen a központban, és helyspecifikus. Tehát ezek a klubok, ezek eltérő dolgok lehetnek. Debrecenben erőltetett valaki cserkész tábort, meg klubot. Debrecen környékén nem jól van erdő, meg érdekes dolog, amit meg lehet cserkészkedni. Tehát ott azt nem csináltuk. De csináltunk mást. Petőfi bányán nem tudom, mi az, ami érdekes lehet. Találjátok meg, és kérdezzétek meg a gyerekeket, a fiatalokat, hogy mivel töltenétek a szabadidőtöket. És amikor mondanak dolgokat, azt csináljátok meg. És el fognak rá jönni. Tehát ilyen klubokat lehet csinálni. Erre pénz kell, ezért kell, ahogy már mondtam, egyeztetni a vezetőkkel, hogy a ti látásotok, az ő látásuk is legyen, és a ti akaratokat tudják támogatni az ő pénzükkel. Ezt azért mondom, mert hiába van egy jó ötlet, van egy Istentől jövő ötlet, hogyha a vezetőkkel nulla kapcsolatok van, sőt, ellenkeztek a vezetőkkel, akkor nem lesz együtt munkálkodás. Illetve szakmai előadások, mi csináltunk olyan dolgokat, hogy hívtunk egy orvost egy adott témába. És ami a fiatalokat érintheti, vagy érdekelheti, volt egy szakmai előadás, hát ilyen látja ez jó, hogy értsük is, amit mond. Vagy hívtunk egy csillagászt, hívtunk egy fizikust, tehát lehetek ebbe kreatívak, itt is helyspecifikus legyen, ami az adott településen a fiatalokat érdekelheti. Mi a célja ennek az egésznek, hogy ifjúsági munka, ifjúsági misszió? Segíteni a megtérésben az embereket. Fiatal korban a leghatékonyabbak az emberek, hogy megtérjenek. Nem rontották el az életüket, nyitottság van bennük, illetve készek könnyen változtatni az életükön. Ezért fontos ilyen sokat erről beszélni és sokat ebben venni, mert itt a célt el tudjuk érni. A helyes életszemléletnek az átadása, itt nem csak a hitnek az átadása történik, hanem a helyes párválasztás, a helyes szexualitás, a helyes anyagi és pénzügyi kérdéseknek a kezelése, a helyes emberi kapcsolatoknak a megélése, tehát itt sok mindenről kell beszéljünk. Tanítványozás is a cél. János is kitért erre, és nagyon örültem neki, hogy néha érintkezik az előadásunk, nem beszéltünk össze, hogy ki miről fog beszélni pontosan, de ő is tanított arról bennünket, hogy Pálaposról nem csak az eszet osztotta, hanem felkészített fiatal, leendő vezetőket, hogy tudják továbbadni. A tanítványozás a hitre nevelés, a megszentelődésben való elindulásnak a segítsége, illetve átadni a tudásukat. Tiszta házasságoknak a célja, előre említett a dia, hogy tiszta házasság, felemás házasság, tehát nem tudunk mást hirdetni, mint a Biblia, csak az Úrban házasodjatok meg, ebben mutassunk felnőttek jó példát, illetve ti is. Volt egy lány, a szomszédom volt, és nagyon akart a barátnőm lenni, meg akart velem együtt élni, és mondtam, hogy ez minden lehetséges, hogyha megtérsz, nem létezel, és akkor a feleségem leszel. Ő szeretett volna a barátnőm lenni, a feleségem már nem akart lenni, a megtérés meg az összeágában sem volt. Szép lettek az útjaik. Pedig egy nagyon rendes és csinos lányban volt szó. Tehát ember is a fiatalokat tudjátok elérni, amikor még nem szerelmesek, amikor nincsenek még döntési helyzetben, akkor határozzák el magukat, hogy szentségben és tisztaságban maradnak az Úrban. És amikor jön a helyzet, akkor azt mondják, hogy én az Úré vagyok. Ha te nem vagy az Úré, akkor semmi közöm hozzád. Gyere, térjél meg! Gyere evangelizációra, gyere fénykobra, gyere ifitáborba! Gyere bemerítésre, gyere nem tudom, bármilyen gyülekezeti alkalomra. Lehet erről beszélni, csak előbb térjél meg. És lehet, hogy megmented a lelkét. Jövőképnek az átadása. Reményteljes jövőt tervezett az Isten nekünk. Ma a politikusok beszélnek el reményteljes jövőről. Lehet, hogy beszélnek, de a cselekedeteik sajnos nem ezt igazolják. A gazdasági világ tud-e reményteljes jövőt adni? Egyre jobban azt látom, hogy nem. De a Biblia jót tervezett, Isten jót tervezett az életünk felől. Ebben kell nekünk megmaradni, és amikor ebben benne vagyunk, ezt átadni. Hogyan tudok segíteni? Itt megint kicsit csapongok, mert nem tudtam, hogy kiknek kell a szója. Engedjétek a gyermekeket hozzám jönni, mondta Jézus Krisztus. Engedjétek a fiatalokat hozzám jönni. Pásztorok, gyülekezeti vezetők, előjáróságoknak legyen az üzenet, hogy engedjük a fiatalokat hozzánk jönni. Valószínű, hogy nem öltönyben jönnek majd ezek a fiatalok, és nem olyan zenét hallgatnak, amit mi szeretünk. Nem tudom, ki szereti Ron Canolit? A feleségem, mert megszeretettem vele. Nagyon jó. Igen. 30 évesek elmúlt. Tehát egy másik generáció. Ki az, aki hallott már Ron Canoliról? Az előbb jelenkezőket nem kérem most. azt tudjátok, hogy kicsoda, ó, majd ebédről kell művölődni, eljöttök, jól kell zenét hallgatni. Tehát én nem erőltethetem rátok ezt a fajta zenét, pedig a világ egyik legjobb zenéje. Nektek ki a kedvencetek, miket hallgatok? Nem hallgatok semmit, az is jó. Michael W. Smith. Hát igen, ő is már 30 éve a szakmában van. Igen. Hillsong, nagyon jó. Hillsong London, még jobban tudok ezen ebben. Jó van. Na, ez nekem néha már sok, de a fiatalok kedvéért én is csápolok ezekre, mert egy tudok velük lenni, meg a közösségben tudok velük ebben lenni. Vezetőknek egy jó üzenet lehet az, talán tudjátok ezt, a fiatalok nem kis hívők. Miért kell gyerekülés az autóba? Gyakorló apák előnyben, anyák is.
Nem büntessen
meg a rendőr. Igen, ezt a választ nem kell leírni, igen. Na, de miért? Biztonsági okokból miért? Ez egy ilyen jó szempont amúgy.
Nem rá tervezték
az ülést, meg a biztonságbőrbet. És kirepül az ablakon szerencsétlen, hogyha megáll az autó. A gyerekülésből nem tud kirepülni, mert az már rá van tervezve, és az ő biztonságbőrbel őt meg fogja fogni. Az ifjúsági tag, aki még akár nem is gyülekezi tag, de már jár ifjúságira, nem egy kis hívő, hanem egy újszülött, hanem egy csecsemő. És szolgálni kell felé, gyerekülésbe kell tenni, és olyan gondoskodásban kell őt részesíteni, hogy ne repüljön ki az ablakon, hogy ne öntsük ki a gyereket a fürdővízzel együtt, meg ne büntessen meg a rendőr. Nagyon jó, ez jó. A gyülekezetben van-e olyan elvárás, hogy a fiatalok miért nem szolgálnak, miért nem énekelnek, miért nem csinálnak, miért nem csinálják? Van-e ilyen elvárás, vagy igény?
Persze, hogy
ez rossz elvárás, igaz? Mert azt mondja a Biblia, hogy nem a gyermekek tartoznak, hanem a szülők tartoznak azzal, hogy gyűjtsenek a gyermekeiknek. Itt nyilván Pál a szülőket tanítja, hogy anyagi dolgokban a szülők támogassák a gyermekeket, de ez igaz a gyülekezeti életre is. Ne a sztárhívők várják el, hogy a kis csöcsönők szolgáljanak, hanem a sztárhívők, a lelki érett emberek mutassanak jó példát a fiatalok felé. És amikor ők eldöntik, hogy tudnak és akarnak szolgálni a gyülekezetbe, majd fognak jelentkezni a pásztornál is, és kérik, hogy szolgáljanak. Tanításra van szükség, támogatásra is szükségünk van, anyagilag is. Ezt azért írtam, hogy tanításra van szükség, mert néha ezek a képzések pénzbe kerülnek, elmenni egy bibliaiskolába, elmenni egy táborba, zenei oktatás. Volt egyszer egy olyan tábor, képzeljétek el, ahol a hangtechnikára képezték a fiatalokat. De nem volt pénzük elmenni, a gyülekezetnek kellett oda rendelni a pénzt. Ez fontos, tehát együtt kell ebbe gondolkodjunk. A gyülekezetnek a motorja, hallottuk már ezt a baptista szlogent? Az ifjúságról. A gyülekezetnek szerintem nem az ifjúság kell legyen a motorja, hanem a lelkipásztor, az előjáróság, illetve azok az oszlopos érett tagok, akik mind a szolgálatukkal, mind az anyagi hozzájárulásukkal viszik előre a gyülekezetet. Az ifjúság lehet a turbófeltöltő, ami egy kis löketet ad a motornak, de tudod, megint ilyen fiús példa, nem próbáljuk példát hozni. Tehát a motornak a nyomatékától függ az, hogy az autó megy-e vagy nem, a turbó az csak rá segít ebbe. Tehát egy kis motorra, ha teszünk egy turbót, akkor az még egy kis gyenge motor lesz. 50-ig kiugrik, mint egy Ferrari, de aztán meg elfüstöl. Na mindegy. Nem mindegy, hogy húsleves főzünk répával, vagy répalevesbe teszünk egy kis húst. Na, lányok is kaptak valamit. Ezt most találtam ki, de ez jó. Megjött a zenét. Igen, ezt elmondtam. Hogyan segíthetek témakörben, mi talán itt is utána tudunk beszélgetni, hogy képeznem kell magamat, tehát nem lehetek eléggé vezető, és ez igaz a lelkipásztorra is, a csúcsvezetőre is, hogy abba hagyjam magamat a képzésben. Majd olyan világot élünk, amikor újból és újból át kell magunkat képezni az új kihívásokra. Ti se adjátok fel a tanulást, főleg nem, hogy fiatalok vagytok, de időseknek is mondom, ne adjátok fel a tanulást. hogy tudjátok másokat is képezni. Anyagi és szellemi támogatás. Nem tudom, hogy kinek milyen jövedelme van. Én azt hirdetem, akinek már van ösztöndíja, van bevétele, az támogassa a munkát, támogassa a gyülekezetet. Ugyanis azt mondja az ige, hogy csak a munkából és bérből élők fizessenek tizedet. Nem ezt mondja, hanem adjatok hálát az Istennek, dicsérjétek az Urat, és adakozzatok teljes szívből, teljes. Kövessétek az Urat teljes szívetekből, teljes elmétekből, teljes valótokból. Illetve a tizednek a megadásával azt is mondja az ige, hogy jövedelmetek legjobbából. És ott nem arról beszél a Biblia, hogy akik már pénzt keresnek hivatalosan munkahelyen. Ha van jövedelmetek, szálljátok oda az Úrnak, csodákat fogtok átélni. Malakiás 3-ban azt mondja a proféta, hogy próbáljátok meg az Urat. Ismeritek ezt az Igét, nagyon jól ismeritek. Sokan azt tudják, hogy van ilyen a Bibliában. Tehát próbáljátok meg az Istent, adakozzatok az Úrnak. Néhány példát hadd mondjak. Akart venni az egyik ifjúság egy csocsóasztalt. Ugye egy csocsóasztalt 160 ezer forintba kerül, Szegedről vegyétek, ott a legjobb versenyasztalt, onnan lehet hozni. És akkor már van nektek, nagyon jó. A vezetőségnek nekem kellett volna beadni, hogy vennék egy ilyen asztalt a gyűjtényűzőn. Tudtam, hogy ebből nem lesz semmi. Mondtam a fiataloknak, hogy mennyire fontos ez nektek. Hát nagyon fontos, dumálnám meg a vezetőket. Mondom, jó, mennyit dobáltok bele hetente a kocsmába az asztalba? Hány 50 forintos? Számogattak 3000 forintot. Na, akkor szedjük már össze, hogy egy év alatt mennyi 50 forintos dobálunk bele a csocsóasztalba. Kiszámolja mindenki a maga pénzköltését. Na, hittel tegyétek bele a versenybe ezt a pénzt. Én ezt elviszem a vezetőknek, leteszem az asztalra, és a maradékot én kidumálom. 50 ezeret kellett csak kérjük a 180-hoz. Mert összeadták a gyerekek. És tudjátok, miért volt ez jó? Jön János Pistike, csúcsúlasztal, és a fiatalok jöttek, hogy jaj, Pistike, ne nyálhozz le! Én ebbe 5000 forintot adtam, és megtöröltek. Amit csak a gyülekezet vett, zongora, ezt szétverték. Vegyetek újat. Hát mondom, most vettétek szét, most vettük 2 éve, hát nem tudunk újat venni. Még le se járt a garanciára, hogy van ez. Tehát legyetek része ennek a segítségnek. Nyilván a nagyobb támogatást úgyis a gyülekezet vagy a szüleitek adják, de nektek is legyen ebben áldozat. Ima nagyon fontos. Isten nélkül a legjobb ötlet is Isten nélküli dolog. Az imátokba kérjetek is adatik, és Isten leállít titeket a buta ötletekben. Imádkozzatok egymásért. Volt egyszer egy állapot, ahol én szolgáltam, egy éven keresztül nem tért meg senki a fiatalok közül. Mindent megpróbáltunk. És már nem tudtunk mit kitalálni, nem tudtunk már milyen menő előadót hívni, és akkor elkezdtünk név szerint imádkozni a megtérőkért. Egy év alatt megtért 50 ember ezek közül. És 3 éven belül mindenki bemerítkezett. Tehát az imádság, a szellemi harc, erről nem tudok beszélni, nem ez a témám, nagyon fontos és elengedhetetlen. Tehát imádság nélkül nincsen csocsóasztal, nincsen semmi, nincsen kirándulás, nincsen ifitábor, tiltókoncert, nincsen semmi. Tehát imádkozzatok, és Isten vezet titeket. Védelem. Itt a felnőtteknek szeretném mondani, hogy védjük, hogyha van látásunk, van elhívások a fiatalok felé, védjük őket, mert nem mindenki érti azt, amit csinálunk, nem mindenki értékeli azt, amit csinálunk, és támadnak minket akár gyülekezeti órán, akár titokban, akár nyilvánosan. Védjük a fiatalokat, akkor is, hogyha lebuknak kézipipával. Én egyébként nem beszélgettem az ő lelkészükkel, de egyszer sem mondtam, hogy a 4 fiadot ott kézipipázott. Nem adtam ki őket. Mai napig nem tudja ez a lelkész, hogy mi történt. A srácok tudják, és hálások azért, hogy én tudtam ebbe szolgálni feléjük. Tehát védeni kell őket. Nem a bűnt kell védeni, ezt le kell leplezni. De nem a pásztor előtt, nem a szülők előtt, az ő szívükben. A Szentlélek az, aki megnyőzi őket a megtérésről. Ti csak ebbe eszközök vagytok, én is csak ebbe eszköz vagyok. Én még egy ember sem tudtam megtéríteni. Isten téríti meg őket, én csak eszköz lehetek ebbe. Én köszönöm, hogy meghallgattatok, és én azt javaslom, hogy üljünk körbe esetleg, és akkor tudunk beszélgetni, egymásról kérdezni, és van még néhány percünk az ebédig, úgyhogy ezt ragadjuk meg is, és használjuk ki.
Kicsit sok volt, tudom. Van egy rossz természetem, mindent át akarok adni, amit megtapasztaltam, vagy amit megértettem, de ami nektek kell, vagy hasznos, azt ragadjátok meg is, és azt figyétek haza. Van-e kérdés, vagy van-e probléma, amivel küzdöttök, esetleg tudunk egymásnak segíteni? Én is azért vagyok itt, hogy tanuljak tőletek, mert én most egy ifiben vagyok, de nem tudom ezt pontosan, hogy kell jól csinálni. Vannak sikerek, vannak kudarcok, vagy gyöngyösségektől tanulok valamit hátra, vagy másról. Nem mondtam el mindent, hogy ezt biztos, hogy tudtok kérdezni.
És egy tapasztalatot megosztanék, hát ha egy idő egy beszélgetés, mi a megtérésünk után nem sokkal voltunk ifjúsági vezetők Pesterzsébeten. És éppen olyan volt az összetétel az ifjúságnak, hogy a gyülekezetben a hívő szülőknek a gyermekei voltak, nem is tudtunk kívülállókat hívni, mert annyira egy dacos, lázadó társaság volt, olyan sok gyülekezetben láttak dolgokat, és nekik ez nagyon nem fért össze azzal, amit mi tanítottunk, az igazsággal. És ez volt a számukra nagyon nehéz megérteni, hogy hogyan beszélhetünk mi olyan dolgokról a Bibliából, ami szerint a saját szüleik, akik gyülekezetbe járnak, nem viselkednek a szerint. Tehát nem volt hitele annak, ahogyan a családjaikban ezt megélték. Az én családomban az én gyerekek is biztos, hogy találnának hibát, tehát én most nem a szülőket akarom megminősíteni, csak a gyülekezetnek a légköre is kihat a fiatalokra, hogy otthon érzik-e magukat, vagy benne. És nagyon nehéz volt kérdői vezetőként megbírkozni azzal, hogy azt láttuk, hogy alkalomból alkalomra tesztelnek bennünket. És az összegzés csapódott le bennünk, akik ennek az ifjúságnak a vezetői voltunk, hogy igazából ők az a probléma, hogy milyennek látták a felnőtteket, mielőtt bármiben a bizalmukba avattak volna, leteszteltek minket, hogy most csak azért szeretjük őket, mert meg akarjuk téríteni, vagy pedig úgy szeretjük őket, ahogyan vannak. És ez nagyon-nagyon sokszor fölmerült, hogy kell-e ezt csinálni, tehát nekünk kell-e ott lenni, mert nekünk volt két kisgyerekünk, tehát család is volt mellette, és Isten arra vezetett, hogy azt láttuk, hogy csapatban nagyon erősek. És ezért meghívtuk őket az otthonunkba. Egy-egy vacsorára voltak köztük fiúk és lányok is, fiúknak egy jó kis milánóit csináltam otthon, de csak kettessével, mert ha együtt voltak, akkor kész. És nem igazán volt eredmény. Aztán lányokat hívtunk, aztán volt közös otthon nálunk, de engedtük őket az otthonunkba. És látták, hogy a kicsi gyerekekkel hogy vagyunk, hogy mi is keressük még az utakat, nekünk sincsenek a hétköznapi keresztény életünkben minden tökéletes válasz. Azt is látták, hogy mi is volt, amikor hibáztunk, nem úgy követtük az igét, ahogy kellett volna. És végül is ez a szolgálat, amiatt, hogy elkerültünk onnan Pesterzsébetről, úgy fejeződött be, hogy igazából nem volt megtérés közöttünk. És aztán telt múlt az idő, és hogy mi elkerültünk, sorra fölkerestek bennünket. Hogy vagytok, elugorhatunk-e, volt, hogy együtt is. És akkor láttuk azt, hogy nem a ifjúsági vezetőnek egyértelműen a hatása a fiatalokra az, amit hosszú éveken át csinál, hanem hogy Isten vonz-e őket, vagy nem. És ők megtapasztalták azt, hogy való igaz, van egy olyan gyülekezeti légkör, ami nekik akkor nem tetszett, de arra jöttek rá, hogy ez az ő választásukat nem befolyásolja. És ahogyan értek és együtt is beszélgetek erről, azt láttuk, hogy beérett az. Tehát Isten átvezette őket azon a kritikus időszakon, arra tett oda bennünket, amivel egy kamasz állandóan küzdik, és ezt mondom, mint kamaszoknak az anyukája is, hogy még saját magával sincs tisztában. Sokszor még azt se tudja, milyen kérdést tegyen föl. Tehát nekünk kell odaadni eléjük a témákat, amiket mondtál, mert mi tudjuk, hogy őket mi érdekli, csak ők maguktól nem kérdeznek. És igazából ezek az életkori sajátosságok, hogy nem a felnőtteket választják, hanem a kortársakat, egymás közt jobban megbeszélnek dolgokat, ugyanakkor elfogadják azokat, akik fiatal felnőttek a közelükben állnak. Ez egy óriási lehetőség, hogy ne riasszon az vissza minket, ha nem látunk pillanatnyilag eredményeket. És ez alátámasztja, amit mondtál, az imádságot is, hogy ez nem a mi
ügyünk ilyen értelemben. Mi csak odaállunk Isten mellé ebben az ifjúsági szolgálatban. Ő az, aki vonzza őket, aki tanítja őket, aki ad nekünk szeretetet, hogy el tudjuk fogadni őket. Tehát én azt tapasztaltam, hogy a kamaszoknak a legnagyobb problémája az, hogy nem fogadják el őket olyannak, amilyenek. A renitens viselkedésükkel, a feleselésükkel, a szemtelenkedésükkel, a néha nagyon gyerekes viselkedésükkel és a bűneikkel. És amikor ezt az elfogadást megérzi, akkor utána fogékony lesz már mindenre, amit mondunk neki, hogy ezt átgondolja.
Na, ez is egy fontos, igen, most így hallgattalak, az jutott eszembe, hogy, az egyik a posor ülteti, a másik meg öntözi, de a növekedésben az Isten adja, tehát nem szabad magunkhoz ragadni embereket, hogy én vagyok az ő szellemi atya. Ez a karizmatikus körökbe divat, ez a szellemi atyai kifejezés, ami igaz is valameddig, de Isten független misszió munkásokat akar látni, és ebbe kell őket neveljük, hogy érez férfivá növekedjenek fel, és ezt is kell néha átadni őket egy másik szolgálónak, mert az én tudásom itt kész vége, vagy az én időm itt lejár, kerülnek egy másik csoportba, és jártunk egy tinifibe, onnan kiöregettünk, és menni kellett a nagyifibe. És ott helyre bélentek dolgok, és megértettünk sok mindent, amit tiniként tanultunk. És ez lehet, hogy 5-6 évvel később lesz visszacsatolás egy ilyen házaspárnak, vagy ifi vezetői csoportnak, akik sokat fáradoztak, meg sokszor fel is adják, hogy nem foglalkozunk velük. Ezért mondom, a legnehezebb talán a tini korosztály, amikor pontosan nem tudjuk, hogy hogyan hasonlít rájuk, vagy mi tudjuk, csak éppen még nem látjuk az eredményt. Jó, hogy ezt megosztottál.
Ebből csak az az érdekes, hogy Istennek van hol érzéke, mert éppen a Nebesény Zoltánnak volt ott a lelkipásztorok, és az ő három gyerekünk többek között oda jár a maguk lázadására. Most ők megtértek, eltelt egy kis idő, és utána már ezek a gyerekek voltak azok, akik meg fölkarolták a mi gyerekeinket táborokban, és tanították őket. Tehát olyan érdekes volt ez, hogy akikkel mi foglalkozunk, és ezt megmondta Zoltán is, hogy mi nem az a korosztály vagyunk, akikhez ők vonzódnak. Tehát kellenek nekik a fiatal felnőttek, akik közöttük élnek. És olyan érdekes ez, hogy utána meg ők pátyolgatták a mieinket. Hát most nem tudom majd az unokatokat,
Eszembe jutott egy másik szolgáló, nem tudom, a Kovács Géza bácsit ki nem ismeri, talán mindenki ismeri. Azt mondta nekünk Géza bácsi 2 évvel ezelőtt, hogy valaki be akar jönni, engem ismer. Azt mondta Géza bácsi, elnézést kértem tőle egy ifi táborban, hogy Géza bácsi bocsásson meg, mert hangos a zene, meg itt rohangálnak a fiatalok, meg mindig célnak, hogy ilyen. Tehát a négy vitálóban van, hát tudjátok. És mondta, hogy ezt szeretően, nem szeret az öregekkel lenni, mondta, hogy ez 84 évesen, mert az olyan lassúak, meg nagy bajok van, és jó lehajtok. Azt mondja, hogy nem hallom a zenét, meg nem alszok el, hogy itt rohangálnak, meg ugrálnak, meg kapcsolnak éneklés alatt. Tehát van ilyen hozzáállás is, aki nem tud megöregedni, mert 80 sok évesen is, mint fiatalok közt érzi jól magát. Nem tudom, hogy milyenek leszünk, ha megérjük ezt a nagy kort, de én azt látom, hogy a fiatalok felé való szolgált, az nem a fiatalsághoz kötődik csupán. Azért akartam a Géza bácsit hozni körbeként, hogy nem egy szív kérdése, gondolkodás kérdése. És ezt kell nekünk a gyülekezet felé továbbadni, mikor szolgálunk a fiatalok felé, az egyet nem értő, vagy az abszolút a fiatalokat nem értő testvéreket meggyőzni arról, hogy úgy szeressék a gyermekeiket, ahogy vannak. Néha a szülőket, vagy a nagyszülőket nehéz erről meggyőzni. És még egy új trükköt akarok mondani nektek, ami nem trükk, hanem valóság. A zenéket, a kultúránkat, az öltözködésünket, a szókészletünket sosem fogjuk megszeretetni a nagyszüleinkkel, a szüleinkkel. Nem is az a cél, hogy őket meggyőzzük dolgukról. De azt, hogy ha szolgálni felé, és megint az áldozatról kell beszélni, akkor ők nem fognak foglalkozni a zenénkkel, az öltözködésünkkel, a beszédünkkel, stb. nagyomám szerint a tök jó, az egy csúnya káromkodó szó. Más vonalon vezeti be.
Ezért nem lájkolja.
És hallgat engem prédikációkat volna, és akkor mondja, hogy hány hülye, meg hány tök jó kifejezés volt benne. Mondom, igen. De ez egy jó tükör, mert ő meghallgatni, meg lehet, hogy fel sem veszitek. De amikor szolgálunk az ő korosztályok felé, és segítünk nekik számítógépes ismereteket tanulni, vagy felvágjuk a fát, vagy elmegyünk, bevásárolunk, vagy nem tudom, tehát kinek mire van szüksége. Onnantól kezdve nem foglalkoznak velünk, hanem azt mondják, hogy ez egy annagy gyerek, hagyd a boljon, mert itt van az imaházban. Vagy hagyd csinálják ezt a filmklubot. Hát múlkor néztem, egy Jézusok filmet néznek ezeken, jó az, hagyd csinálják. Tehát a szereteteteket nektek is ki kell fejezni a gyülekezeti tagok felé, az idősebbek felé, és akkor tudtok majd támogatást kapni, mind szellemileg, mind anyagilag is. És ez nagyon fontos, mert mi is leszünk azok megadja az idősek, mi is leszünk rászorulók. Azt mondja Jézus Péternek, hogy most még oda mész, ahova akarsz, de eljön az idő, amikor oda visznek, ahol te nem akarod. Az öregségnek vannak hátulütői, vannak korlátai, és hogyha mi is ezt megkapjuk az Istentől, hogy megöregszünk, akkor jól fog esni, hogy a jövő nemzedék bennünket is szeret, és elfogad úgy, ahogy vagyunk, öregen, nem olyan állapotban, nem menjünk ennyire előre, amíg fiatalok vagyunk, de vetés és aratás az benne van az igében, és benne van a szellemi életben. Tehát mi is azt tudjuk adni azoknak, akik belénk vetettek, amit belénk vetettek, illetve ehhez tanulhatunk dolgokat, de mi is azt fogjuk aratni, amit mi vetünk el. És amit az Ági mondott, az, amit hadd kapcsoljak vissza, hogy ne legyél közömbös a gyülekezeteddel szemben, vagy a wifi munkával szemben, mert lehet, hogy most még téged tanítanak és felét szolgálnak, de 15 év múlva akik felé most szolgált, ők fogják a te gyerekeidet tanítani egy ifi tábor, egy ifi konfirm, vagy magában az ifi alkalmon. És legyen ez neked nagyon fontos, hogy értékes szolgálókat neveljünk fel egymásból, és támogassuk egymást. Talán az is nagyon fontos, hogyha támogatjuk egymást. Nem mondom el a nevét, mert többen ismeritek, és szeretitek a zenéjét, hallgatjátok őt. Én ott voltam, amikor már tudott zongorázni, de nem tudott még dicsőítést vezetni, sőt annyira izgult, hogy ő vezeti a dicsőítést, hogy mindig elbojtotta a kototartót, leesett a szintje az állványról, és mindig megkérdezte az ifjú végén, hogy na milyen volt? Bozasztó, de neki mindig azt mondtuk, hogy nagyon jó volt, benne van a fejlődés, múlt héten nem volt ennyi, hogy most már nagyon jó volt. És annyira elhitte, hogy ő jó, hogy most már zenéket ír, koncerteket ad, és dicsőítést vezet ifiken gyülekezeti alkalmakon. És csak azért mondom, hogy szenvedjétek el egymást. Még akkor is, hogyha csak hisztek a másikban, hogy jó lesz az, szenvedjétek el, viseljétek el egymást, és Isten csodát fog tenni másik életébe is, meg a ti életetekbe is.